sokszor bekonferálják a nevem, elmondják ezt az egy-két titulust, és akkor mindenki meglepődik, hogy bejön egy suhanc. Hát igen. Bejön egy gyerek. Igen, igen, tehát én még csak 40 éves vagyok, úgyhogy olyanokat kell most tanítanom, akik nálam tapasztaltabbak és mélyebbek talán, de néhány gondolatot mégis megosztok, mert erre megkértek. Ezt nagyon jó szívvel teszem. Igazából van egy, nem is tudom, egy anyag, vagy ami jár a fejemben, ami a megújuláshoz kötődik, a saját személyes megújulásom kapcsán is, és ez mélyen kötődik az imához, és egy kicsit ebből a kincsből szeretnék ezen a fórumon megosztani. Körülbelül olyan 3-4 órán van? Ez a minimum. Mert így mondják, mi papok a témából már kifogytunk, de a szóból még soha. Tehát, hogy bírom. Ebéd után nem hálás előadónak lenni, de úgy látom, hogy jelenlévők még éberek. Úgyhogy. Szeretettel köszöntöm azokat, akiket ismerek, vannak néhányan, és még nagyobb szeretettel azokat, akiket nem ismerek. Mint a szomszédból jöttem a hittudományi karról, ott volt most órám, és hát most már 6. éve ez az elsődleges megbizatásom, hogy filozófiát tanítsak a teológiai karon. És nagyon szeretem, ezzel nem is volna baj. Érdekes ez, hogy 6 évvel ezelőtt fejeztem be a megbizatásomat bíboros úr titkáraként, és ott dolgoztam, amit végül is szerettem, de azért örülök, hogy vége lett. Mert bíborosokat nagyon-nagyon sokra tartom, és nagyon szeretem emberileg is, és mint főpapot is, de a köteles tisztelet mellett azt hiszem, hogy egy személyes barátsággal és szeretettel, de nem bánom, hogy annak a sok bürokratikus feladatnak vége lett. És akkor, amikor onnét én elkerültem, akkor költöztem a Táltos utcába, a 12. kerületbe, és akkor kezdtem meg a munkát itt a Pázmány Hittudományi Karán, és akkor úgy gondoltam, hogy az életem az olyan nagyon jó, hogy minden a helyén van. Olyat csinálok, amit szeretek, sok szabadidőm van, tehát tudok vállalni még, ami ez kedvem van. Megbecsülnek, fiatal vagyok, 35 évesen lettem ott tanár, fiatalon végülis elértem, amit szeretnék, úgy gondoltam, hogy nekem már csak megöregedni kell, mert nincs, nem hiányzik semmi. Minden jó, tényleg úgy éreztem, hogy minden jó. Az emberek szerettek, megbecsültek, most is talán szeretnek. És akkoriban, az 5-6 évvel ezelőtt kezdtem érezni, hogy valami nem jó bennem. Mégis. Pedig minden körülmény arra mutat, hogy itt valami nagyon, nagyon együtt van, és az életem az nagyon jó kerékvágásban van, nagyon jó irányba halad, és mégis azt kezdtem érezni, hogy valami bennem nem jó. Először csak annak tudtam ezt be, hogy akkor kerültem egy új lakásba, egy új munkahelyre, új feladatokkal, új emberekkel, és amíg az ember megszokja, addig mindig van egy év körülbelül, amíg úgy idegen az új hely, és akkor majd megszokja, és egy év után jobb lesz. Ráadásul a lakásom se készült el egy fél évig, úgyhogy vendégszobában laktam, szóval ilyen zaklatott volt. És eltett egy év, és gondoltam, hogy majd a következő év jobb lesz, de az sem volt jobb, és akkor kezdtem rájönni, hogy valahol máshol van a probléma. Egy rövid személyes bevezetőt mondok csak, és aztán rátérek a tárgyra. Kezdtem érezni, hogy valahol máshol van a probléma, hogy valahol a probléma azzal van, hogy én nagyon egyedül érzem magam. És ez korábban is úgy volt, hogy mi papok egyedül élünk. Csak korábban plébániákon éltem, a Szentendrén, illetve a budapesti bazilikában, és ott nagyon sok ember vett körül, tehát a magánnyal kevéssé szembesültem. Utána az érsekségre kerültem, ahol kisebb gondom is nagyobb volt ennél. És akkor, amikor tanár lettem, akkor hirtelen nagyon sok lett az üres idő, olyan értemben üres idő, amiket egyedül töltök. Mert sokat készültem, sokat kellett olvasnom, főleg az első időben ez minden áldott este készületet igényelt, hogy én másnap órákat tudjak beszélni. Most már kicsit rutinosabban megy, de még most is sokat, erre sokat kell készülni. Órákat nem lehet, főleg hát komoly témákról, nekem is utána kell nézni, nem lehet csak úgy haknézni. Itt sok időt töltöttem egyedül, de azt is észrevettem, hogy törekedtem arra, hogy az estéket megtöltsem, vagyis elmenjek valahova, vagy odahívjak valakit, tehát hogy lehetőleg ne legyek egyedül. És arra is rájöttem, hogy igazából a káplán évek alatt is ezt csináltam, hogy minden este valahol voltam, vagy valaki volt nálam, és ennek még lelkipásztori haszna is volt, hiszen foglalkoztam anyájjal. Csak azt nem vettem észre, hogy ekközben egy mély magány, az nincs betöltve az életemben. És amikor tanár lettem, akkor ezt észrevettem, hogy sokat vagyok a könyveimmel, sokat vagyok fizikailag így egyedül, és jobban szembesültem azzal, hogy én valójában olyan egyedül vagyok, mint az ujjam. ez a papi lét, ez a papi sors, hogy egyedül vagyunk, és azt kezdtem el vizsgálni, hogy ennek mi az értelme és mi az eredete. Azt hiszem, amit most elmondok, valamilyen formában a jelenlévőknek is a hasznára fog válni, de ez még nem az a rész. Mert legtöbben talán nem egyedül élnek, vagy nem így. Hogy komolyan szembesültem azzal mélyen, hogy egy pap egyedül él, és hogy ez mit jelent. És kezdtem félni a magányos estéktől, és kezdtem ettől szorongani, és azt éreztem, hogy azt, hogy én egyedül vagyok, az nincs arányban azzal, amit csinálok. Tehát nem azért vagyok egyedül, hogy még jobban tudjam szervezni a közösséget. Nem azért vagyok egyedül, hogy még hatékonyabban tudjak tanítani. Ezért nem kell egyedül maradni. Ezt családban is meg lehet tenni. Közösséget szervezni és tanítani, azt családban is meg lehet tenni. Az, hogy én egyedül vagyok, annak az a mélyebb értelme, hogy én ezt választottam, és Isten engem erre elhívott. És valami olyan közérzetem kezdett lenni, hogy én ezt a magányt, amire Isten kihívott, ezt én igazán sosem aknáztam ki. Vagy sosem töltöttem meg. Illetve megtöltöttem pótcselekvésekkel. Ez azért gondolom, hogy nem sarkítom, amiről most beszélek, és nem csak így most a show kedvéért ezt így próbálom így eltúlozni, mert hogy kezdtem fizikailag is rosszul érezni magam. Nagyon erős szorongás jött rám elég gyakran, és kezdtem rosszul aludni. Elég rosszul aludni, hónapokig. Tehát én alvászavar, rettegtem ott, hogy éjjel fölébredek, mert soha nem aludtam akkor vissza. És hát 36-37 évesen ez még azért még így nem kívánkozott. És hát rájöttem arra, hogy én szorongok a saját magányunk körül, és hogy nem vagyok meg Istennel, mert nincs betöltve ez a magány. És arra gondoltam, hogy ezt a cölibátust ezt vagy meg lehet csinálni, mert előttem nagyon sokan hitelesen, mélyen megcsinálták, és boldog emberek voltak, és megtalálták a mélységét. Ezt vagy meg lehet csinálni, és akkor én megkeresem, hogy kell. Vagy ha nem lehet megcsinálni, akkor el kell menni, mert ez így nem hiteles, és meg fog betegedni, sőt, már megbetegedtem. Ha nem tudom hitelesen csinálni, akkor abba kell hagyni. És ebben a pozícióban voltam én olyan 4-5 évvel ezelőtt, hogy lehet, hogy ezt abba kell hagyni, bármennyire is úgy sikeres az életem, vagy ez jól ment, de hogy ez így nem mehet tovább, ez így tele van pótcselekvéssel, ez így nem egészséges, és nem is hiteles. És akkor egy kicsit ilyen de profundis élményem volt, hogy Uram, segíts! Tehát nem nagyon tudom, hogy mit kellene csinálni. Én akkor már 12-13 éve pap voltam, és ha 12-13 év alatt, és előtte 6 év kispapság alatt nem jöttem rá a nyitjára, akkor most miből jönnék rá egyszer csak? Uram, segíts! Nem tudom, hogy hova kell menni, nem tudom, hogy mit kéne csinálni. És akkor jött egy ilyen nagyon finom sugallat, nagyon jól emlékszem rá, nem volt különösebben bonyolult, de biztos vagyok benne, hogy Istentől volt, mert csak ennyi volt, hogy ima. Még csak nem is ragozta. Csak így, ennyit, hogy ima. És úgy mondtam, hogy jó Uram, ezen a vonalon el tudok indulni. Nem tudom, hogy kell és mit kell csinálni, de legalább valamit kaptam, és ezen el fogok indulni. És akkor egy olyan 4-5 éve olyan lázas kereséssel elkezdtem ezen szó körül keresgélni. Ez sok mindent jelentett. Jelentett olyatokat, hogy elmentem programokra, lelkinapokra, előadásokra. Vásároltam könyveket, olvasgattam ehhez, és aztán idővel elkezdtem kipróbálni dolgokat. Nem mondhatom, hogy nem imádkoztam, amit addig én imádkoztam, az azt hiszem becsületes volt és hiteles, csak nekem személy szerint biztosan nem elegendő. Becsületes és hiteles, mert miséztem, amikor kellett, és lelkipásztorként az jóformán minden nap volt, vagy gyakorlatilag minden nap volt, és elvégeztem a zsolozsmát is, sőt, még időnként Bibliát is olvastam hozzá, tehát ez úgy végül is olyan becsületes. És hozzá nagyon sok lelkipásztori munkát végeztem, nagyon nagy hatású lelkipásztori munkát végeztem, tehát olyan becsületes volt. De az kitűnt, hogy ez számomra ahhoz, hogy a magányomat betöltse, vagy nem tudom mi a jó szó itt olyan, mikor ilyen spirituális dolgokról beszélünk, akkor a szavak néha olyan elégtelennek bizonyulnak, szóval nehéz azt mondani, hogy ezek nem mindig fogom megtalálni a jó szavakat, mert nem is feltétlenül az a lényeg, hogy a magányomat betöltse, de hogy Isten kihívott egy magányos életre, de az nem azt jelenti, hogy aglegény életre hívott, hanem azt, hogy ezt valahogy máshogy akarja megtölteni. És azt éreztem, hogy ez az én életemben nem következik be, nem történik meg, hiányzik. És ezért kezdtem lázasan keresni, mivel megadta a megoldó kulcsot, hogy a megoldó kulcs az imában van, hogy akkor mit kell tenni és hogyan. És lázasan kerestem. Rosszul voltam még mindig, de egy ilyen lázas keresésnek az ideje volt ez. A fáradtság és a lelki fáradtság, az enerváltság, depresszió közeli állapot és a kimerültség, kiégés, ezek mind úgy valahogy ott voltak úgy körülöttem. És nem vagyok indiszkrét, ezt megosztom, hogy Biboros úrnál többször járok, ilyen olyan ügyben, általában hivatalos ügyben, és azt arra használjuk ki, hogy a hivatalos megbeszélés után még együtt maradunk és beszélünk egy kicsit, amennyi idő van. És ez akkor is így történt, 4-5 éven, és hát mikor lementek a hivatalos ügyeink, akkor így ránéztem és mondtam, hogy most ne ijedjen meg, de én nagyon nem érzem jól magam. Tehát most nem fogom elhagyni a hajót, de nagyon nem érzem jól magam, nem tudom, hogy merre van az arra. Nem is a segítségét kérem, csak úgy mondom. És aztán egy hosszabb beszélgetés után rám néz, azt mondja, hogy menj el egy starechez, menj el egy szent emberhez, keresd magadnak egy szent embert, és menj el hozzá. És ezt olyan profétainak éreztem, és rám néz, azt mondja, hogy van neked olyan, akit te starechnek tartasz? Nem baj, nem találkoztam még vele, de van olyan, aki ezzel mernél menni? Mondtam, van. Mondtam is, hogy kicsoda. Ferences az illető. Menj el hozzá. Igen, ferences az illető, nem mondom meg a nevét, de Széchenyben lakik. És akkor elmentem hozzá, és elkezdtem mondani neki ezeket a dolgokat, és ó, még sírtam, és meg minden, hogy nem megy, ez nem tudom, hogy lesz. És mondott néhány dolgot, nagyon érdekes volt, mert ugye én lázas keresésben voltam, és a lázas keresésben az ember néha hibázik. Ugye összegyűjt sok mindent, nekiáll ilyen vadul sok mindennek, és akkor Balázs atya meg olyan finoman olyan. Ezt csináld meg, ezt meg ne csináld meg. Ezt szerintem egy kicsit így csináld meg. Szóval olyan egész finoman ugye el irányított, mint egy jó starec, és akkor megint mentem tovább ezen a vonalon. És olyan érdekes ez, hogy egyszer, majdnem ez lényegtelen, hogy mi volt ez, de hogy olvastam egy könyvet, betegen feküdtem otthon, és egy könyvet olvastam, ezt egy barátomtól kaptam nem sokkal korábban kölcsön. Ez Johannes Hartl-nek egy könyve volt, egy német korombéli lelki ember, és ez a könyv volt az In meinem Herzen Feuer, magyarul a múlt héten magyarul is megjelent Tűz a szívemben című könyv, amit azóta magyarra fordítottam. És ez a könyv, lehetett volna más is, de ez a könyv érintett engem, hogy ezen keresztül, hogy Isten ugye tudtomra adta, hogy hát ez az ima, ez egészen konkrét, ez legyen szerintem egy óra. És akkor lett ez egy óra. És akkor mondtam az úrnak, hogy magamban, amikor éreztem ezt, ez is ilyen kis, vannak ilyen finom sugallatok, amiket az ember úgy nagyjából tudja, hogy mi az, ami Istentől jön. És ez egy ilyen finom sugallat volt, hogy próbáld meg az egy órát. És mondtam neki, hogy jó, én megpróbálom, most beteg vagyok, ez egy lehet ilyen próbaidő, egy pár napig itthon vagyok, van rá időm, de utána úgyse lesz. Tehát ez biztos, hogy nem lesz. És hát ez most már 3,5 éve volt, hogy lett. Azért lett rá idő, mert nem tehettem mást. Azt hiszem, hogyha ez nem kezdődik el, akkor bennem nem történnek változások. És lett a Zsolozsmán kívül egy reggeli egy órás csendes idő, amit kezdetben nagyon nehezen tudtam eltölteni, aztán tanultam hozzá ezt-azt, és most már jól el tudom tölteni, de ez az idő, ez az ott töltött reggeli egy óra, ez heteken belül komoly változásokat hozott bennem. Eltűntek a szorongásaim, eltűnt az alvászavarom, eltűnt ez az enerváltság, ez a depresszió közeli, ez a fáradtság, amikor... Szóval én nem depressziós voltam, azt hiszem, mert sosem voltam az, hanem nem volt meg a fókusz, és ez nagyon fárasztó, és nagyon, nagyon lehangoló, amikor az ember nem tudja, hogy mit kell csinálni, csak úgy erőlködik. Ha tudja, akkor sok mindent elhúz, sokkal többet elbír, mint amikor nincs meg a fókusz. És hirtelen ezzel az imával meglett a fókusz, és ez volt az én személyes megújulásomnak az útja. Ez azóta is így megy. Nem kéne róla beszélni, mert ez még csak 3,5 év, és akkor gondoltam magam, hogy ez ilyen jól megy, akkor majd 10 év után szabad róla beszélni, mert akkor már talán van valami hitelessége az egésznek. Csak úgy alakult, ugyancsak egy másik ferences atya jó voltámból, hogy én erről egyszer beszéltem. Ez a Dobszai Bence, aki Nagymarosra kért fel, hogy beszéljek a saját életemről, meg a megújulásról, és aztán Nagymaroson erről sok mindent elmondtam, az ifjúsági találkozón, és onnantól kezdve nagyon sok helyen elmondtam. Talán nem baj, de nem is ez a lényeg, hanem azt szeretném a jelenlévők szívére tenni, hogy van ilyen, hogy ima. És a személyes sztorinak itt talán vége is, mert ez innentől kezdve megy. Bennem van egy mély megújulás, megértettem a cölibátusnak mi a lényege, legalábbis egy bizonyos szinten biztosan megértettem, és egyelőre ezzel el leszek. azt érzem, hogy Isten betölti ezt a magányt, hogy ez nem egy aglegény élet, hanem ez tele van. Azt érzem, hogy megvan a fókusz, hogy ennek egy nagyon erős spirituális fókusza van, hogy ennek így van értelme, és meg lehet csinálni ma is, amikor minden látszólag ez ellen dolgozik. Ez jó. És akkor amit idehoznék ebben a tanításban, ez az egyszerű szó, amit én Istentől kaptam, hogy ima. Hogy mi az? Először is az, hogy van ma egy olyan faktor, ezt a szívetekre tenném, egy olyan faktor, amire ma nagyon kényesek vagyunk. Hát, hogy a jelenlévők nem mindegyike nagyon kényes erre, de szerintem a legtöbb ember ma erre nagyon kényes. Ez a faktor az idő. És van egy olyan prófétai üzenetem, hogy Isten ma azt kéri, amire a legérzékenyebbek vagyunk, amit a leginkább megőriznénk magunknak, és ez leginkább ilyen ma talán az idő. Isten időt kér. És arra kellett rádöbbennem az imában, hogy az imában nem elég a szükséges, kötelező minimum, vagy nem elég az ilyen leforgácsolódó időket odaadni Istennek, például amit a villamoson töltünk, vagy amit van, aki úszás közben szokott imádkozni. Ezek jók, a leforgácsolódott idők, de nem elegendőek. Ha csak ez marad, az nem elegendő. Isten azt gondolom, hogy kérné tőlünk, tőlem biztosan kérte, kérné tőlünk az aktív időt. Nem muszáj odaadni, de ha odaadod, akkor valami nagyon elkezd megváltozni. És egy magányos vagy cölibátusban élő egyházi ember életében ez megújulást hoz, de mindegyikünk életében másként ez megújulást hoz. Lehet, hogy nyitott kapukat döngetek, mert a jelenlévők mind odaszánják, vagy sokan odaszánják az időt, és ez nem kérdés számukra, akkor mindenki azt vegye magára, ami rá vonatkozik, kinek nem inge, ne vegye magára. De hogy Isten aktív időt kér, és hogy sok minden attól változna meg, hogyha aktív időt adnánk neki. Annyit gondolkodunk, legalábbis az én társaságom, vagy az én közegem, rengeteget gondolkodik, eszmélődik, néha kétségbe esik arról, hogy mi az egyház jövője, és milyen irányba kéne haladnunk. És rengeteg ötlet van, és módszerek vannak. Hogy ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni, így megszólítani az embereket, úgy megszólítani az embereket. Kicsit mindig összeúrik a gyomrom, amikor meghallom ezt a mondatot, hogy hogyan tudnánk megszólítani a fiatalokat. Ugye ez ilyen örök visszatérő. Nem azért ez fontos, csak hogy ez ilyen örök visszatérő kérdés, hogy mit kell csinálnunk, mindig aktivitásról van szó. És mintha egy kicsit elfeledkeznénk arról, hogy az egész, ha nincs mögötte ima, akkor az egész csak tényleg üres aktivitás, cselekvési kényszer, és minden az egész világ pörög körülöttünk, tele van minden eseményekkel, programokkal, mindenki kicsit zaklatott, kicsit ideges, mindenki nézi a mobiltelefonját, mindenkit ingerek érnek, folyamatosan egész nap döntéseket kell hoznunk, és minden túl pörög. Túl sok az esemény körülöttünk, és az egyházban is persze fontos az esemény, és fontos a kínálat, de kicsit elveszünk abban, hogy kínálatot adjunk, programok hátán. Lehet, hogy csak nekem ez a közérzetem, de én úgy érzem, hogy én mindig csak megyek, és valahol beszélek, és valamit csinálok. Programok hátam, pedig lehet, hogy a fókusz és a megoldás az máshol volna, sokkal inkább az aktivitás elhagyásában és a csendben. Ezek nem olyan kijelentések a részemről, amik ilyen abszolút kijelentések. Ezek inkább javaslatok és viszonyítási pontok. Kérem a jelenlévőket is, hogy ne vegyenek komolyan. Úgy vegyenek komolyan, hogy használják azt, amit mondok, hogy ezen keresztül esetleg Isten a jelenlévőknek mond valamit. Nekem a hallgatók mindig azt mondják, hogy ugye filozófia történetet tanítok többek között, és hogy én, amikor végigmegyünk Thalestól a posztmodernig, a 3000 év nyugati filozófia történetén, akkor én mindig minden szerzőért lelkesedem, és a végén sosem tudják meg a hallgatók, hogy akkor most melyik a jó szerző, és melyik a nem jó szerző. Hát azért kerültek ezek a szerzők a kánonba, mert mindegyikük valamiért jó szerző, még a legelvetemültebbek is. Azt döntse el a hallgató, azt én nem fogom neki megmondani, nem vagyok hajlandó megmondani, hogy melyik a jó szerző. Én megpróbálom mindegyiket úgy előadni, ahogy én megértettem, és amiért megszerettem. És mostan is egy kicsit ilyen, hogy nem tudom, hogy mit kellene csinálni. Nem én találtam fel a spanyol viaszt. De teszek ide javaslatokat, és a jelenlévők pedig különböztessék meg, hogy az ő életükre ezek a javaslatok mit jelenthetnek. Hadd tegyem hozzá, hogy amióta a lelki élet egy kicsit gazdagabb bennem, azóta a legtöbb energiát tőlem a megkülönböztetés vitte el. A megkülönböztetés, hogy amit csinálok, az jó-e, amit gondolok, az Istentől való-e, ami az imádságban történik, azt ő kérte. Szóval nagyon sok mindent ugye folytonosan egy belső munkával, kicsit a Szent Lelket segítségül hívva, nem is kicsit, ugye meg kell különböztetni. A megkülönböztetés az nem egy könnyű feladat, az egy strapás feladat, hogy engem érnek hatások, engem érnek meghívások a lelki életemben, a vallásos életemben, és meg kell különböztetnem, hogy az Istentől van-e, és hogy nekem meg kell-e azt tennem. Szóval a legtöbb energiát tőlem a megkülönböztetés vitt el ezekben az években. Mégis azt mondom, amit ide teszek, az ez az én meglátásom, vagy erre eljutottam, és a jelenlévők különböztessék meg. És ez az első állításom, hogy Isten ma olyat kér tőlünk, ami nagyon drága, amit nehezen adunk, ez az időnk. Méghozzá aktív időt, nem leforgácsolódó időket az imára, hanem aktív időt az imára. Nem azt, ami éppen maradt, amivel nem tudunk mit kezdeni. Az nagyon jó és nagyon fontos, ha az ember az utcán járva kihasználja az időt, és mond rózsafüzért a leforgácsolódó időkben. De ha csak ez van, az valószínűleg nem elég. Kell aktív idő, olyan idő, ami drága, ami alatt lehetne pihenni, ami alatt lehetne valami hasznosat tenni, ami alatt lehetne produktumokat előállítani, ami alatt lehetne a szeretteinkkel foglalkozni, olyan időt adni neki, ami drága. És egyébként csak gondoljunk bele, nem, ez nem fanatizmus, hogy nem kell hozzá túl sokat gondolkodni, hogy ha igaz az, amit hiszünk, és Isten mindennek, az egész valóságnak a végső célja, és hozzá igyekszünk, akkor neki időt adni, és neki nem leforgácsolódó időt adni, hanem a lényeget odaadni, az lesz az örök életünk. Ha nem igaz, akkor menjünk haza. De ha igaz, akkor itt nagyon át kellene rendeződni a súlypontoknak. Ha az evangélium igaz, akkor az életünkben a súlypontoknak nagyon át kellene rendeződni, ezt úgy is hívják, ugye, hogy megtérés. Az életünk hozzá igazodik. De az evangélium igaz, ahhoz nem kell szerzetesnek vagy Istennek szentelt életű embernek lenni, hogy az ember minden porcikáját hozzá igazítsa, és az életének minden mozzanatát, minden rezdülését Istenhez igazítsa. Akkor itt nagyon át kellene alakulni a hangsúlyoknak, és igazából el kellene kezdődnie az örök életnek már most egy bizonyos összefüggésben. Sokan mondják, hogy a szerzetes az, aki sietteti az időt, aki meg akarja gyorsítani az időt. Azért mond le a családról, a házasságról és az anyagi javakról, hogy mint egy siettesse az időt, Uram, jöjjön el a te országod. Kezdődjön el az, ami eljövendő. Legyen már itt most, ami eljövendő. Nincs szükségem erre a világra, legyen az enyém az, ami eljövendő. Meg akarja gyorsítani az időt. Nem véletlen talán, hogy az első keresztények ugye hát úgy köszöntek egymásnak, hogy a legismertebb röpimájuk, fohászuk, amit a Szentírás maga is megőrzött, az ennyi volt, Maranata. Jöjj el, Uram! Jöjjön már el az idő. Nem véletlen, hogy a mi atyánkban minden nap ezt imádkozzuk, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Jöjjön már el az, ami örök, és múljék el az, ami mulandó. Vessük le magunkról azt, ami mulandó. Ha csak mondjuk ezt üres szavakkal, hogy Maranata, hogy jöjjön el a te országod, akkor megint nem ért semmit. Változik-e bennem valami? Ha ezért fohászkodunk, és ezért kiáltunk fel napról napra, hogy jöjjön már el a te országod. Ha csak felkiáltunk, akkor az valami jámborkodás, kegyeskedés. Ha változik valami, az nem. Szóval, hogy Isten időt kér, és szeretne időt lefoglalni az életünkben, és hogyha időt adunk neki, az komoly változásokat eredményez. Ha időt adunk neki, azt hozzá kell igazítanunk a többi időnket. Ha én naponta egy órát akarok adni neki, nem tűnik soknak, sőt, ha belegondolok, hogy még így is mi mindent töltök egy nap mással, haszontalan dolgokkal, biztos, hogy több, mint egy órát töltök haszontalan dolgokkal. Nem merem, vagy nem csinálok a statisztikát, de igyekszem nem telefonfüggő lenni, de biztos, hogy több, mint egy órát töltök a kütyümmel. Biztos vagyok benne. Ez valószínűleg a jelenlévőkre nem igaz, de gondolkodjunk egy kicsit azon, hogy mennyi mindent töltünk, mennyi időt töltünk felesleges dolgokkal, és hogy mennyire kevés mondjuk egy óra. Kicsit lábjegyzett, de hogy azt mondják, hogy rátermett, elkötelezett keresztények tizedet adnak a jövedelmükből. És ez a hősies, aki, amikor valaki tizedet ad, az már nagyon hősies. Most gondoljunk bele egy kicsit arra amit, ami a bevételünk, és annak mennyi a tized része. És tudom, hogy sokszor nagyon nehéz kijönni a pénzünkből, de arra is belegondolhatunk, hogy mennyi mindent hasonló arányban elköltünk sokszor felesleges dolgokra. Istennek pedig, amikor oda kellene adnunk, akkor összerezzen a szívünk. Hogy azt mondja egy ismerős nem olyan rég, hogy nagyon régóta gondolkodom, hogy adományozok Istennek havonta 10 000 forintot. Egy nagyon viszonylag jól élő emberről, családról van szó, és ezen gondolkodik. Közben meg egy belvárosi cukrászdában két embernek a süti meg a kávé az ennyibe kerül. Nem akarom rávetíteni senkire, mert tényleg nem egyformán élünk, és nem egyformák a lehetőségeink. De hogy Istenen nagyvonalúnak lenni, ez jelenthet imát, böjtöt és időt. És a pénzt is sokszor. Hogy ezeket úgy sajnáljuk azt az egy órát, mert az alatt mennyi mindent lehetne csinálni, és inkább csak a fennmaradó, leforgácsolódó időkben imádkozunk, pedig Isten ott akar lenni velem. Szóval ez egy állításom. A másik állításom, azon túl, hogy Isten időt kér tőlünk, ez volt az első, másik állításom az, hogy nem tudom megmondani, hogy kinek hogy kell imádkoznia. Ezen annyit gondolkodtam. Így kerestem a saját életem, hogy mi legyen az az ima, amit én imádkozom. És az életem legyen az ima. Igen, de ez igaz, ez nagyon igaz. De hogy mégiscsak kell valami konkrét, hát bocsánat, hogy ezt mondom, de technika, hogy az legyen az rózsafűzér, vagy szentírásolvasás, vagy csendes ima, vagy Jézus ima, vagy bibliaolvasás, vagy de sokféle. Hogy mégiscsak kell valami, amivel úgymond el lehet tölteni az időt. És nincs ma olyan, hogy melyik a legjobb ima, vagy melyik nem jó ima, hanem az van, hogy hála Istennek római katolikusok vagyunk. Talán a leggazdagabb az a imádságos hagyomány, ami a miénk. Mert nyugodt szívvel imádkozhatjuk azokat az imákat, amiket egy protestáns közösség magáénak tart, amit egy új protestáns közösség magáénak tart, vagy amit egy ortodox közösség magáénak tart. Mi nyugodt szívvel imádkozhatunk Jézus imád, de járhatunk dicsőítésre is, de nyugodt szívvel imádkozhatjuk a katolikus hagyománynak a felbecsületetlen kincstárát, a rózsafűzért, a szentségimádást. Nagyon gazdag a paletta. Mindent nem imádkozhatunk, mert annak nincs értelme, hogy mindenbe csak belekapkodjunk, és akkor semmit ne csináljunk rendesen. Hanem az ember kialakít magának egy ritmust, egy imádságos ritmust, amivel imádkozik. Az lehet, hogy évtizedekig elég, és néha meg kell változtatni, vagy néha az élet változásra hív, és nem is tudom megmondani, hogy kell imádkozni, nem ez sajnos, vagy nem is tudom, de ez mindenkinek a saját élet feladata. Hogy ebben figyeljen Istenre, hogy mit kell tennem. Néha változtatnia is kell rajta. Néha jön az az idő, hogy eddig így imádkoztam, most másként imádkozom. Nem gyakran, jártutat járatlanra ne cserélj. A mély imádságos megélések azok nagyon nagy kincsek, és azokat kár volna gyakran lecserélni lelkesedésből. Nem jó az, ami van, mert a lelkesedés az mindig tisza virág életű, vagy kérész életű. De hogy ez az embernek a saját élet feladata, és az Istennel töltött idejében jegecesedik ki, hogy kell imádkoznia. Azt hiszem, hogy a kornak nagyon fontos imájává vált a katolikus egyházban, a kor alatt mondjuk az elmúlt 100 esztendőt értem, a Bibliával való imádság. És van egy kicsit egy ilyen kép előttem, hogy ma a keresztény olyan, mint akinek az egyik keze, vagy az egyik kezében a Biblia van, a másikban szokták mondani a napi újság. Mert hogy kicsit úgy mindannyian magamat is beleértve a világban élünk, viszonylag kevesen kapunk olyan hivatást, ami a világtól elvonult hivatás. Akinek az megint más, de Kartaúzi vagy más hasonló világtól teljesen elvonult életet élő hivatása kevés embernek van. Legtöbben a világban élünk. Isten ott akar lenni a világban. Ezt Ferenc pápa kilépésnek hívja, hogy ki kell lépni a saját kizárt kényelmünkből, komfortzónánkból, ki a világban, abba, ami más, ami szokatlan számunkra, és meg kell élnünk ott az evangéliumot. Ezért mondom, hogy az egyik kezünkben a Szentírás, a másikban a napi újság, mert hogy körülbelül tudjuk, hogy mi történik. Nem kell görcsösen és kényszeresen tudni, de nagyjából tudjuk, hogy mi történik, és ez talán jól is van így, mert arra hív Isten, hogy benne legyünk a világban, és ott valamit tegyünk. Benne cselekedjünk a világban, és ott valami változzék, vagy a jelenlétünkkel valami ott életre keljen. És A Szentírás azt szerintem nagyon, hát egy kicsit misztikus módon összevág azzal, hogy a világba kapott hivatásunk van. Miért? Mert a maga az ige, aki testé lett, Jézus, az a világba jött. Tehát nem maradt távol a világtól a maga visszavonultságában, hanem az ige testé lett. Az ige az az írás is. És Isten maga az írásban feltárja magát, és az írás megmutatkozik az időben és a történelemben. A történelem dinamikájában olvassuk az írást, és a mi életünknek az eseményei találkoznak azokkal az eseményekkel, amik a Szentírásban vannak. És ha tetszik, aki a Bibliát olvassa, annak az életében azok a bizonyos események, amikről a Szentírás szól, azok az események tovább mennek. De az ige olvasásának, vagy a Biblia olvasásának van egy történelmi ereje. Már annak is történelmi ereje van, hogy tényleg a világban élve egyáltalán imádkozunk, annak történelmi ereje van, mert a mi imánk által Isten szóhoz jut a világban. De a Szentírás maga is olyan jellegű, talán lehet érteni ezt a kicsit misztikus kapcsolatot, hogy a Szentírás maga is olyan jellegű, hogy Isten maga emberé lett, a szó emberé lett, az ige emberé lett. Az ige a történelemben lépett, az ige a történelemben működött, az ige a történelemben működik. Az ige az én életemben működik, az én életemen keresztül a történelemben működik. Ezek nagyon mély találkozások, titkos találkozások. Az, aki olvassa az igét, annak az ige szép lassan materializálódik az életében, és ahol ő van, ott az ige szóhoz jut. Tehát a Szentírásra való imádságnak biztosan van egy ilyen a korral adekvát jellege. Nem biztos, hogy mindenkinek a Szentírással kell imádkoznia, de van a korral adekvát jellege. Nem véletlen, hogy a katolikusok is elkezdtek erőteljesen bibliás keresztényé válni. Számomra kedves ember talán sokaknak mond valamit, Tarjányi Bélának a neve. Néhány évvel elhunyt kedves professzorunk volt, és ugye az volt a Bélának a legnagyobb missziója, hogy létrehozta a Szentíromos Biblia társulatot, és hát ugye ez volt a misszió, hogy egy jól használható szöveget olcsón, nagy mennyiségben tegyünk közzé. És talán sokan emlékeznek rá, hogy közkézen ilyen mennyiségű szentírás előtte nem volt. Ez 96-97, és hát én 98-ban kaptam az első szentírásomat 14 évesen, amit mind a mai napig használok még. Az egy jeromos szöveg volt, mert az akkor terjedt el. Aztán azóta már van a Szent István társulatnak, meg azóta már sokféle szöveg elterjedt, de azokban az években előtte, igen, a jeromos, én szeretem a jeromos szövegét, hát volt talán a Békés Dalos, ami úgy elterjedt előtte, de hogy mégiscsak az volt ez a nagy misszió, hogy legyen sokaknak a kezében viszonylag megfizethető áron, olcsón szentírás, sok szentírás. És már ez már nem probléma, mert tényleg elérhető, kapható, de hogy ilyen jó minőségű, ám megfizethető áron lévő katolikus szentírás, teljes szentírás, az a Bélának a missziójával lett. És ez nagyon érezte a kort, és azt az üzenetet, ami a II. Vatikáni zsinatnak az üzenete, a Dei Verbumnak az üzenete, hogy a Szentírásnak a korában élünk, ahol az ige megszólal a történelemben. És akik kimennek innét, mindannyian hazamennek majd a családjukhoz, és hazamennek a saját történetükbe. És az a saját történet Isten szempontjából nem elhanyagolható. Mindenkinek a saját élettörténete, mindannyiunk saját élettörténete az Istennek fontos. És fontos az a történet, ahová hazamegyünk majd innét. És valahogy Istennek az egész történet fontos volt, amikor megtestesült és a történelembe lépett, és az én történetem is fontos. És olyan érdekes, hogyha valaki olvassa a Szentírást, akkor nem elvont filozófiai megállapításokkal találkozik. Ha Jézus azt akarta volna, akkor írt volna egy dogmatika könyvet. De nem azt akarta. Azt meghagyta az egyházra. Azt meg tudjátok ti is csinálni címszóval. Hanem ő elevenen cselekedett a történelemben. És az egész bibliai kinyilatkoztatás az történeteknek a gyűjteménye. És viszonylag kevés dogmatikai kijelentés van a Szentírásban. Nem mondom, hogy egyáltalán nincs, de nem az a Szentírásnak a műfaja. A Szentírásnak a műfaja történet. Egy hosszú-hosszú történet, emberek találkozása Istennel, és történeteken keresztül tárul fel, hogy milyen Isten, és ebbe a történetbe, ahogy olvasom, belekapcsolódik az én történetem is. Ez az én történetem Isten történetével, és Isten is az emberiség történetével kerül kapcsolatba, amikor olvasom a szöveget. De mindannyiunknak van egy élettörténete. Mindannyiunknak van egy esemény horizont, amiről jövünk, amihez tartozunk, amihez emberek tartoznak, kudarcok és sikerek tartoznak, amihez egy család tartozik, egy feladat, egy misszió tartozik, és hogy olvasom a Szentírást, az életemen keresztül az én történetem abba a történetbe kapcsolódik bele, és talán nem túlzás azt mondani, hogy Isten történeteken keresztül mutatta meg önmagát, és ez, ha nem is a kinyilatkoztatás szintjén, de az én történetemben folytatódik. Tehát nem elhanyagolható az én történetem. Nem hiába való az én történetem. És a Szentírást olvasni az egy ilyen nagyon adekvát a korral, nagyon megfelel a kornak. Aztán van egy kedves mozgalom számomra, ez a következő pont, amiről beszélnék, ami nem is biztos, hogy nagyon, hogy mondjam, jelenlévőket érdekli, vagy nem is biztos, hogy olyan sokat kell róla beszélni, csak engem megragadott, és érdekes a tünet. Ez a mozgalom, ez a 24/7, vagyis az éjjel-nappali meg nem szűnő imádságnak a mozgalma. Én ezzel úgy találkoztam, hogy amit említettem itt, hogy olvastam néhány éve Johannes Hartlnek a Tűz a szívemben című könyvét. A Hartl az egy német fiú, 4 gyerekes családapa, itt volt az eukarisztikus kongresszuson is, kicsit úgy öltözködik, mint egy papagáj, és nagyon jó előadó. Egyébként egy teológus, van egy ekkora doktori munkája, még sosem vettem rá a fáradtságot, hogy végigolvassam. És mint teológus is elismer, de nem ez az érdekes, hanem egy kicsit ilyen motivációs előadó, és a legfontosabb témája az ima. És még ez is önmagában érdekes, de ami történt körülötte, az még érdekesebb, hogy ők 2006-ban Augsburgban létrehozták a Gebetshaust, ez az imádságháza. Ez egy mozgalom, kevéssé, egy jelenség, csak egy Gebetshausnak az volt a lényeg, és az lett a célkitűzés, hogy ilyen órás vagy kétórás beosztásban, de osszák be az időt, hogy aktív imával megtöltsék azt az imaszobát. Az aktív ima leginkább zenés dicsőítést jelent. Mindegy, hogy most tetszik-e nekünk ez a műfaj, vagy nem, az elvet hoznám ide, hogy 2011 óta sikerült a 24 órás lefedettséget megcsinálniuk. Akkor volt egy férfi, aki a minden nap bevállalta a hétköznapokon a 0 órától reggel 4-ig tartó időt, és ezzel sikerült lefedni a 24 órás imádságot. És akkor van egy imaszoba, de van ilyen több is a világon, nem ez az érdekes, de van egy imaszoba Augsburgban, amit ők Kansas Cityből másoltak egyébként, ahol nem szűnik meg a dicsőítés. És ez azért hozom csak ide, mint egy következő, vagy egy pontot, egy viszonyítási pontot, hogy ez nekem nagyon tetszett, én háromszor is jártam az Augsburgi imádságházában, és nagyon tetszett az, hogy ott volt a szállásom benne az imádságházában, és bármikor mehettem, és hát naponta 8-10 órát töltöttem az ima szobában, de abban néhány órát éjszaka is. De nagyon érdekes az, amikor éjjel hallod Isten hívását. Fölébredsz, és hallod így egykor, kettőkor, mint Sámuel. Uram, itt vagyok, hallja a te szolgán. És akkor lecsámborogsz valahogy az imaszobámba, és aztán ott maradsz egy 2-3 órára, mert kész, ott kell maradni. Persze más a pálmos vagy, de mégis minden más. Minden más. És hogy mi ez az éjjel-nappali imádság? Olyan érdekes az, hogyha a Szentírásban az Isten országáról szó van, a mennyei Jeruzsálemről, akkor legtöbbször úgy beszél róla a Szentírás, mint ahol éjjel-nappal énekelnek Isten előtt. Ugye a Jelenések könyve. Hogy éjjel-nappal dalolnak Isten előtt. Nem biztos, hogy ezt kell rekonstruálni az imádságházában, ugye erre tettek kísérletet, hogy ezt a mennyei Jeruzsálemet szó szerint rekonstruálják. Hogy éjjel-nappal dalolnak Isten előtt. Ez egy módszer. De az, hogy azt tűnt ki számomra, és ez lehetne a nagy történelmi imádkozókhoz is visszanyúlni, hogy aki sokat imádkozik, annak az életében, az imában is nagy innovációk történnek. Tehát, hogy nagy dolgok alakulnak ki. Matthew Maskinnek a neve lehet, hogy mond valamit, a Jeromos Társaság kiadta egy imáról szóló könyvét, ő egy kopt pap volt, aki emlékeim szerint 2008-ban halt meg, és az imáról szóló magyar nyelven is olvasható könyve zseniális. Nagyon mély. Tehát egy kopt lelkiíró, és egyszer állítólag megkérdezték őt, hogy atya, igaz ugye, hogy nem sokat kell imádkozni, nem jól kell imádkozni, igaz? Tehát Jézus is megmondta, ne szaporítsátok a szót, nem sokat kell imádkozni, nem jól, igaz? És akkor egyszerűen mondta a szent ember, hogy teljesen igazad van, fiam, nem sokat kell imádkozni, hanem jól. De az, hogy jól tudj imádkozni, ahhoz sokat kell imádkozni. Tehát ez a Ez nekem nagyon tetszett. Tehát, hogy ugyanoda térek vissza, amit elindultam, de hogy időt adni, hogy ez az imádságházat, csak azért hoztam ide példaként, mert nekem tetszett. Ez nyilván egy ilyen fiatalos dolog, egy nagyon tényleg egy lelkes, lendületes dolog, de engem nagyon megragadott az, hogy sokat imádkozni. Az elmúlt években csináltuk azt ismeretségi körrel, barátokkal, hogy elmentünk egy hétvégére. Ezt egy akkor még kispap barátom találta ki. Azt mondja, hogy nincs kedved eljönni velem néhány napra, úgyhogy ne csináljunk semmit, csak Istennel legyünk. És akkor így gondolkodtam, hogy menjünk, és akkor hívjunk másokat is. Persze, hát hívjuk, akit ez érdekel. Egy páran csináltuk, elneveztük Holy Clubnak, Szent Klubnak, hogy nem csináltunk semmit, csak pénteken délután, ahogy véget ért a feladat, elmentünk egy lelki gyakorlatos házba. Miséztem egyet, kitettem az oltári szentséget, és az ott maradt éjjel-nappal, vasárnap délutánig, és csak ott lehetett lenni. Ha valakinek kedve volt, akkor megfogott egy hangszert, ha valaki arra érzett indítatást, akkor elkezdett egy rózsafűzért, és ment az idő. És azon kaptuk magunkat, hogy nem kellett beosztani az éjjel-nappali, hogy legyen valaki az oltári szentség előtt, hanem az megtörtént. Hogy ez a ritmus, ami a mennyei Jeruzsálemnek a ritmusa, ez az éjjel-nappali ritmusa, ez nagyon, nagyon eleven volna. Voltak kísérletek itt Budapesten is, több, néha kevesebb sikerrel, hogy legyen éjjel-nappali szentségimádás. Ez nagyon-nagyon fontos lenne visszatérni. Tehát, hogy majdnem profétai módon. Hogy mindig szervezünk valamit, pedig lehet, hogy Isten csak ennyit kér. Csak üljünk oda. Nem érdekes, hogy mennyien vagyunk, nem érdekes, hogy most milyen az állapota az egyháznak, vagy mit kéne modernizálni. Nem ez az érdekes. A szívünket kellene modernizálni. És ugye odaülni, hogy ott legyünk vele, és vele időt tölteni, és nem nézni az időt. Olyan nehéz eljutni arra, hogy imádkozol, nekem legalábbis nehéz, és ne kattogjon az agyam máson, hanem jelen legyek. Jelen lenni, a nagy misztikusok is mindig erről beszélnek, hogy ez az ima. Egyszerűen csak jelen lenni. Ne kattogjon az agyad máson, vagy valaki mondta nekem, hogy szeretünk úgy imádkozni, bocsánat a kifejezésért, hogy Istennek össze kell raknunk egy ilyen ovis műsort, hogy egy ének, egy rózsafüzér, egy bibliaolvasás, még egy ének. Sokszor ezt csináljuk, hogy ilyen kis programot csinálunk neki. Nem kell néha, persze ki kell találni, hogy imádkozunk, de hogy néha csak oda kell menni. Van egy bibliai szereplő, az a Betániai Mária, aki talán a kornak egy ilyen toposza lehetne, hogy ugye mit csinált Mária Betániában, csak odaült. Kikapott érte, aztán ugye egy másik alkalommal pedig ugye meglehetősen, hogy úgy mondjam, e világ szemében egy ilyen pazarló, botrányos dolgot csinált, hogy körülbelül egy háznak az értékét nárdoszolajban ráöntötte Jézusnak a fejére, meg a lábára. De nem túlzok, hogy egy ilyen értéket képviselt ez a nárdoszolaj, amit Jézusra öntött néhány nappal a kivégzése előtt, és lehet, hogy az az olaj, amit néhány nappal a húsvét előtt öntött Jézus fejére és lábára, az még a vérével keveredett utána. Egy ilyen olajnak állítólag egy-egy csepével a római palotákat illatosították be. És ő meg úgy, nem tudom, egy ilyen 2 decit így Jézusra így ráöntött. Tehát tényleg egy háznak az árát. Szóval ez a pazarló jelenléte volt neki, hogy egyszerűen nem akart más, csak ott lenni Jézus lába előtt, és ezt a pazarlást, amiről nem lehet elszámolni, azt egy kicsit kellene Istennel szemben gyakorolni. Pazarolni rá az időt, pazarolni rá az energiát, pazarolni rá azt, amit tudok. Ezt megtette a Betániai Mária, és ennek tényleg az evilág szemében nem, hogy semmi értéke nem volt, hanem még a közvetlen közege, akik ugyancsak szentek voltak, Márta és Lázár és a család, még ők is megdöbbentek rajta. Csak Jézus értette, hogy itt valami nagyon nagy dolog történik, hogy ez a szent pazarlás, ez rettentően fontos. És nekem egy kicsit ez volt az imádságháza, hogy ott van egy imaszoba, ahol éjjel-nappal megy az imádság. Ezért, hogy ez működhessen, van 20 fizetett alkalmazottja az imaszobának, aki főállású imamisszionárius, és az a dolga, hogy naponta 4-5 órát töltsön ezen az imahelyen. És ahhoz, hogy ezt meg tudja csinálni, ahhoz támogatói kört szerez magának, gazdag vállalkozóktól, nem tudom, ismerőseitől, és ők pedig így részesülnek ebből a kegyelemből, és emberek erre az életüket ráteszik. És akkor kérdeznénk, hogy szükség van erre? Vagy nem kéne inkább azt az energiát és pénzt a szegény szolgálatra költeni? Vagy nem kéne azoknak a fiataloknak inkább valamilyen társadalmilag hasznos munkát végezniük, nem ilyen munkakerülők? És akkor ez a szent pazarlás. Van olyan, amikor valaki tényleg eltékozolja az életét Istennek. Egyébként, hogy húsba vágóbb dolgokat mondjak, a cölibátus se érti soha senki. Úgy néznek ránk, mint egy ilyen furcsaságra, valami csodabogárra. Tehát az, hogy valaki elpazarolja az életét, annak így nincs értelme. Az valahogy nem fér bele senkinek a fejébe, hogy el lehet pazarolni az életedet. El lehet pazarolni a fiatalságot, el lehet pazarolni az energiáidat, el lehet pazarolni a jövőt, mert nem lesz utódod. Ezt mind el lehet nagyvonalon pazarolni Istenre. Ez a Betániai Mária. És valahogy az imának ez a logikája, hogy az ima az haszontalan idő. Olyan idő, amiből nincs produktum. Olyan idő, aminek így nincs e világon apró pénzre váltható gyümölcse. Mert nem is azért imádkozunk, ugye mondják, hogy imádkozom majd, hogy a lelkem jobb legyen. Hát ha valaki azért imádkozik, az még nagyon szegényes. Nem azért megyünk templom, hogy ott nyugalomra találjunk. Egyébként nyugalomra találunk, de nem azért megyünk oda. Hanem azért, hogy a mi szerelmünkkel találkozzunk. És egyébként nyugalomra találunk, de ha valaki csak az, hogy szokták mondani, hogy azért jó néha bemenni egy templom, mert ott megnyugszik a lelke, megnyugszik, de ez még csak egy önző fogyasztói szempont. Ha a vallás is egy a ami általunk elfogyasztott vagy elfogyasztható termékek közül, akkor tényleg a Tesco virslének a szintjére süllyesztettük le. Nem azért megyünk a templomba, hogy ott megvigasztalódjunk, és akkor meg elmegyünk utána a moziba, meg elmegyünk a masszörhöz, meg elmegyünk a nem tudom én hova. Nem, ez más ritmus. Itt ez valami egészen más ritmus. És ehhez nem vagyok ám ebben jó, csak jó erről beszélni. Hogy ehhez úgy meg kell tanulni azt, hogy tényleg valahogy, akárhogy is, de ezt a pazarló életet. Hogy mit jelent az, vagy hogy lehet az, hogy mindent neki adok, és hogy minden ebbe a fókuszba kerül. És akkor ugye nézzünk a szentekre, hogy a szentek azok ugye azok is csodabogarak, tehát azok nagyon távoliak, azokról könyvből lehet olvasni. Nem, ez itt van. Tehát, hogy valahogy tehát ők ezt kezdték csinálni, semmi más. Ezt az Istenért pazarló életet kezdték élni. És ez itt van. Ezek mi vagyunk, ezek mi kell, hogy legyünk. Ha számomra a szentek ilyen csodabogarak, akkor még valamit nem értettem meg ebből. Nem tudom, talán ismerik sokan a Avilai Teréznek az önéletrajzát, amiben sokat ír az alkantarai Szent Péterről, aki a templomnak a védőszentje. Hogy ezek ilyen... Nagyon szeretem Avilai Terézt, ezt megmondom őszintén, hogy én keresztes Szent Jánoshoz én még nem értem föl. Nem mondom, hogy nem olvastam, hanem azt valahogy még nem tudom jól befogadni. De Terézt őt valahogy be tudom fogadni, és az ő Avilai Teréznek ezt a közvetlenségét, hogy néha magán is tud mosolyogni. Meg így elmondja, hogy valami ilyesmiről van szó, de nem találom a szavakat. Vagy hogy rájöttem, hogy ezt kéne csinálni, én sem tudom megcsinálni, de rájöttem, hogy ezt kéne csinálni. Ez a mentalitás a Teréznek, ez nagyon közel áll hozzám, hogy ilyen van benne önkritika és önirónia is, és olyan józan szelítség, amikor elmondja a saját kis ügyetlenségét, és azt mondja, évek óta imádkoztuk a zsolozsmát, most jöttem rá, hogy ez a latin mondat mit jelent, mert hogy nem tudott latinul. És akkor imádkozták rendesen. És az alkantarai Szentpéterről sokat ír, hogy ez ilyen csodabogár volt, ilyen a világnak de az Isten bolondja, így a világ szemében ilyen periférikus figura, aki már a végén nem evett, meg nem aludt, tehát ilyen egészen nem ennek a világnak élt. Ha hajlandók lennénk arra, hogy úgy gondolkodjunk az ilyen figurákról, akiknek nem érdekes ez a világ, hogy ők ilyen csodabogarak. De hát nem erről kellene, hogy szó legyen, hogy jöjjön el a te országod, Maranatha, és nem érdekes ez, hogy itt mi van. És lehet ebben, majdnem mindegy, hogy radikális vagy-e, vagy nem, az a lényeg, hogy milyen a hozzáállásod. Ugye az alkantarai Péter ugye elvezette Isten erre a radikalitásra, hogy egyáltalán ne legyen fontos ez az egész. És hát ha valami ilyen, akkor ez az imaszoba nekem ilyen volt, hogy ez egy energiák elpazarlása, pénzek elpazarlása, munkaerő, lehetőségek elpazarlása. És ilyen az egész cölibátus, hogy elpazarolni a jövőt, ráönteni a lábára, meg a fejére. Egy háznak az árát. Miként azt mondják, hogy ugye, vagy lehet így magyarázni, hogy Lázár Mária Márta, egyikük örökli a házat, másikuk a földet, a harmadik a nárduszolajat. Tehát, hogy körülbelül ez lehetett a beosztás. Tehát ő tényleg a jövőjét öntötte oda. Hogy lesz, ami lesz. Ezt írja Johannes Hartl az imaszobáról, ezt felolvasom, kiírtam ide. Újra és újra megkérdezik tőlem, miért olyan fontos nekünk az imádság házában, hogy az ima a nap 24 órájában ne maradjon abba. Vajon Istennek tényleg fontos, hogy minden órát lefedjünk? Miért nem elég az, ha minden keresztény maga imádkozik a mindennapi életében? Mi értelme van az éjjel-nappal zajló imádság hangsúlyozásának? Kétségtelen, csak kevesen vannak elhívva arra, hogy egy 24 órás imádságnak szentelt életmódot válasszanak. Úgy vélem, hogy csak az embereknek egy nagyon kis csoportja rendelkezik valóban azzal a küldetéssel, ezzel a küldetéssel. De ez nem jelenti azt, hogy annak nincs jelentősége. Ilyen a cölibátus is. Szintén csak kevesen vannak elhívva arra, hogy távoli országokba menjenek misszióba. Kevesen vannak elhívva arra, hogy keresztény politikusok legyenek. És mégis mindenre szükség van. Miközben azonban a keresztény szociális intézmények, az iskolák vagy plébánia közösségek szükségességét a legtöbben elfogadják és megértik, az ima látszólag egyoldalú hangsúlyozása nem ritkán még a hívő emberek körében is értetlenséget vált ki. Pedig úgy vélem, a kereszténység valami lényeges dolgot veszítene, ha nem lennének olyanok, akik az imát életük középpontjává teszik. Ez az egyik lecke, amit a kolostorokban megtanultam. Kezdettől fogva olyanok voltak, mint az egyház második tüdőlebenye. Ha csak az ige hirdetés, a szegények szolgálata és a jó programok révén lélegzik az egyház, akkor valami meghal benne. És mi hal meg? Végül is a szeretet. Mert a szeretetnek mindig van valami köze a pazarláshoz. Ezt először a Betániai Máriától tanultam meg. Az imádság házában látogatók mindig csodálkoznak. 24 alkalmazott, egy drágán megvásárolt ingatlan, áram és fűtés éjjel-nappal, csak azért, hogy néhány ember imádkozzon. És csak imádkoznak. Nem tudnak ezek a fiatalok, pedagógusok, grafikusok, egyetemi tanárok valóban fontos változást elérni a világban? És nem kellene inkább a szegényekért dolgozniuk, ahelyett, hogy éjjel-nappal csak énekelnek Istennek, amit rajtuk kívül senki sem hall? Nem nyilvánvaló időpocsékolás ez az egész? Nem a pénz és a képességek elpocsékolása? Ezek érthető kérdések. Kérdések, amelyek újra és újra felmerülnek. A mi válaszunk az, igen, ez pazarlás. Az ima pazarlás. De szükség van rá. A szeretet soha nem riad vissza a túlzásoktól, a szeretet soha nem riad vissza a pazarló odaadástól. Imádkozni annyi, mint megtanulni szeretni. És a szeretetteljes pazarlás minden megnyilvánulása végtelenül sokat számít Jézusnak. Jót tett velem, ezt soha nem felejtem el neki. Ugye ezt mondta Máriáról, a Betániai Máriáról. Hát tanulgatjuk. Még egy picit beszélek. A következő gondolatom az az, hogy még beszéltek egy picit, ugye? Ez is csak egy javaslat, de hogy úgy a Richard Rohr, aki ugyancsak ferences, és akivel én mindig vitatkozom, és ha valaki ismeri az ő könyveit, akkor lehet, hogy úgy van, mint én, hogy mindig vitatkozom vele, aztán mindig elolvasok egy újabb könyvét, és mindig veszekszem vele. Azt hiszem, így is van jól, mert kicsit szabad gondolkodó a lelkem. Szóval Richard Rohr az imáról szóló könyve az a cím, hogy minden egybe tartozik. Ezt nagyon ajánlom, egy nagyon tiszta és szép könyv. Nem kell vele sokat veszekedni. Nem úgy, mint a kozmikus Krisztussal, vagy az isteni tánccal. Na mindegy. És ebben írja Rohr, hogy amerikai ferences, most már élete vége fele jár, hogy az egyház nem tanítja meg az imát, és nem tanítja meg az embereket imádkozni ebben a mai korban, akkor valószínűleg felesleges a léte. És ez a mondat úgy visszhangzik bennem. Én ki ismer egy picit engem, az biztosan nagyon jól tudja, hogy én nagyon szeretem Ferenc pápát. Nagyon sokat gondolkodtam róla, nagyon hálás voltam, amikor itt volt, és írtam is róla ezt-azt. Tényleg, ha szabad így mondani, én rajongója vagyok. Megtanított nekem valamit, amit mástól nem tanultam volna meg, ez a szegények evangéliuma. Hogy ez mit jelent, az majd egy másik, ehhez hasonló unalmas előadásnak a témája lesz. De a szegények evangéliuma az egy nagyon nagy téma, meg a periféria teológiája. Tehát nagyon szeretem őt, és mégis jár a fejemben, hogy egy olyan pontifikátus, amelyiknek a középpontjában, mert a jelenlévőnek talán a szegények vannak a középpontjában, egy olyan pontifikátus, aminek a középpontjában az imádság áll. Nem mondom, hogy nem volt soha ilyen, és imádkozó pápáink vannak, de egy kifejezetten ilyen programmal előállni. Úgy látnám magam előtt, hogy ima, Szent Péter téren nagy rendezvény, és akkor több ezer ember, vagy tízezer ember letérvel és rózsafűzért imádkozik. Szóval, hogy valami ilyesmi. Van egy ilyen, ez egy ilyen romantikus vízió bennem, de hogy valószínűleg ez volna a legeslegfontosabb és a legsürgetőbb feladat, megtanítani az imát. Mit csinálok hetente egyszer a Szentegyet közösségnek, Sant Egidiónak, akik arról váltak ismerté, hogy 1968 óta egy elsősorban szegény szolgálatot végző közösség, akkor Rómában a Trastevere-n alakult egy hajléktalan szolgálatot és a vidékről feljövő, nincs tele munkások szolgálatát ellátó közösség, egyetemista fiatalokból. Ez Magyarországon is meghonosodott. És van egy kis közösség, akik hetente kétszer hajléktalan szolgálatot végeznek, teljesen önkéntesek, és néhány hetente vasárnapi ebédet terítenek a rászorulóknak. És nagyon megkedveltem őket, és ők, nekik misézek vasárnaponként, de ezt miért kezdtem el mondani? Ja, igen, tudom. Hogy itt értettem meg azt, hogy a hajléktalan szálló és az evangéliumi szegény szolgálat között milyen mély különbség van. Ezt nyilván fejben tudjuk, csak amikor az ember úgy a tapasztalatból is megérti, hogy amikor mindez az imából fakad, az valami egész más horizont. Ha nincs mögötte ima, akkor ez csak filantrópia, szociális munka, jó érzés. Esetleg a aggályos lelkiismeretünk csillapítása, vagy valamifajta politikai elkötelezettségből fakadó kényszeres önigazolás, hogy én szociálisan érzékeny vagyok. Ha ima van mögötte, az maga az az evangélium, amiről szó volt a bibliaolvasás kapcsán, hogy az evangélium eseményé válik bennem. És az a hajléktalan szolgálat, ami így történik, az egyszerűen azért megy oda a másikhoz, mert látja benne Jézust. És rájön arra, hogy amikor kimegyünk az utcára, meg a perifériákra, akkor nem is azért megyünk ki, hogy ott térítsünk, hanem azért, hogy ott mi megtérjünk. És hogy igazán bennem történik valami, amikor oda megyek, mert én Jézust keresem. Ugye elszégyeltem magam, mert egy barátommal egyszer Grábócon voltunk. Ez ott Szekszárd körül van egy falu, ahol van egy szerb monostor, működő szerb monostor. Még ez így ott marad, de vannak is benne szerzetesek. És a kapujában legtöbbször ott áll ugyanaz a kéregető, egy nincstelen ember, talán hajléktalan, de mindenképpen egy nincstelen ember. És láttam már, hogy sántikál felénk, és akkor mondom, kezdődik, és aztán a pap barátom, akivel voltam, ő pedig a kezében nyomott egy kis pénzt, és akkor kicsit beszélgetett velem. És ugye elszégyeltem magam, nem a pénz, van-e olyan barátod, akiben Jézust látod? Van-e olyan nincstelen barátod, akiben Jézust látod? Na, ez nagyon nehéz műfaj, hogy kell a nincstelenekkel bánni, ez egy külön szakma, meg egy külön tapasztalatot igényel, de hogy van-e olyan nincstelen barátod, akiben Jézust látod, aki megtérít téged? És akkor, amikor eljöttünk, akkor ez a pap barátom csak ennyit mondta, hogy látod, itt volt Jézus. És úgy elszégyeltem magam, hogy na, én járok a Sant Egidióba, én büszkén mutogatom, hogy én milyen szociálisan érzékeny vagyok, aztán a Jézussal, aki szembe jött velem, úgy nem nagyon tudtam mit kezdeni. De az imából fakad ez az egész. Mert anélkül az egészet megette a fene. Úgyhogy mindennek máshol kerül a fókusza. Ha imából fakadóan csinálunk szegény szolgálatot, annak egészen más a fókusza. És ha imából fakadóan tanítunk, ez a teológiára is igaz, hogy az egész csak egy okoskodás, amit csinálok én, ha meg imából fakadóan tanítok, egész máshova kerül a fókusza. Valahogy van a dolgoknak egy tengelye, amire minden úgy oda rendeződik. És ha ez a tengely megvan, akkor, és ez az imában lesz számomra nyilvánvaló, akkor mindent máshogy csinálok. És akár melyikünk, akár mivel foglalkozik, mindent másként fog csinálni, hogyha erre a tengelyre rendezi rá az életét. Hát nagyon, erről tényleg nagyon sokat lehetne beszélni, és érdemes is volna még többet beszélni, de valami ilyesmikről szerettem volna beszélni. Ez lett volna a személyes megújulás nyilván, hogy hát emögött érzik a jelenlévők, hogy van egy nagyon erős érintettségem most, hogy egy ilyen... Egyszer leírtam így a kis lelki naplomba, hogy az ima, valahogy így írtam le, hogy az ima lett minden. Ez lett az érdeklődésem, ez lett a hobbim, ez lett a hóbortom, ezután érdeklődöm, erről olvasok. Ezzel töltöm a szabadidőmet, ez lett a hivatásom, ez lett a szerelmem, ez lett az inspiráció, a kreativitás forrása. Valahogy minden e köré rendeződött most, és van bennem egy nagyon nagy lelkesedés évek óta, amiből fakadóan szívesen beszélek erről, és biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak megvan a maga kapcsolódása Istenhez, de kívánom azt, hogy ezek ne üres szavak legyenek, hanem valahogy ennek, vagy talán ezek hatására is, de egyébként, amit Isten mond annak hatására, hogy legyen mindig újabb és mélyebb ilyen pazarló elkötelezettség bennünk. Na, jó pazarlást kívánok mindenkinek!